A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Én is köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk. Így is kapcsolódunk az előadásokhoz, melyeket a MOM Kulturális Központban tartasz kedd esténként. Az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kapcsán már többször beszéltünk arról, hogy a séma legfőbb jellemzője, hogy a késztetést azonnali cselekvés követi, a kettő között nem ékelődik be a gondolkodás. Ez a séma egyik legfőbb jellemzője, a másik pedig az, hogy aki ebben a sémában érintett, az nem tud hosszú távú célokat véghez vinni, mert a pillanatnyi késztetései ebben megakadályozzák. Ahhoz azonban, hogy hosszú távú célokat meg tudjunk fogalmazni, jó, hogyha beszélünk arról, hogy ennek milyen jelentősége van, így kapcsolódtunk az előző adásban az élet értelmének megtalálásához. Ahogy elkezdjük keresni az életünk értelmét, talán a velünk történt eseményekről való gondolkodás lehet az első lépés, de milyen kérdésfelvetések mentén érdemes haladni?
Először is azt mondhatnánk, hogy azért, mert értelmes lények vagyunk, ez egyszerre fejezi ki azt, hogy az életnek fontos, hogy értelme legyen számunkra, a másik pedig, hogy értelmesek vagyunk, tehát értelmesen tudunk gondolkodni, és ezért teljesen természetes, hogy fölteszünk kérdéseket. Például, hogy na ennek mi volt az oka? Vagy mi volt az értelme? Ennek most mi volt a célja? Mi volt a haszna, a szerepe, a jelentősége? Tehát szinte akaratlanul is megfogalmazzuk ezeket a kérdéseket, és amikor egy nehéz élethelyzetbe kerülünk, szinte magától értetődően megjelenik a kérdés, hogy na ennek mi volt az oka? Miért történt ez velem? Persze tudjuk, hogy a miért kérdések utalhatnak az okokra, mi volt az oka, ilyen értelemben miért történt meg velem, utalhatnak a célokra is, hogy miért, mi ennek a célja, mire vezethet ez engem, hova fog vinni engem, ilyen értelemben miért is történt ez meg. De most maradjunk az okoknál, hogy egészen természetesen emberi tulajdonságunk, hogy az okokat firtatjuk. És képzeljük el, hogy mi mindannyian többé-kevésbé tökéletlenek vagyunk, én egészen biztos, és mondjuk az önismereti munkába egyszer csak teljes természetességgel fölteszem a kérdést, hogy jó, de miért irányít engem ez a séma? Miért nem tudok 10-ig számolni, mielőtt csinálnék valamit? Miért vagyok ilyen lobbanékony? Vagy miért vagyok ilyen türelmetlen? Vagy miért ilyen nehéz kapcsolatokat találnom? És nem mondom el az összes fontos kérdés, van jó pár. És akkor hát okokra is szoktunk kíváncsiak lenni. És itt két dolog történhet. Az egyik, hogy valaki azt mondja, hogy ja, hát rájöttem. A szüleim korán elváltak. Egy éves voltam, mikor a szüleim már nem éltek együtt, volt két testvérem már, én voltam a harmadik, anyukámnak el kellett minket tartani, rám nem jutott elég figyelem, elég gondoskodás, már két évesen bölcsödébe voltam, ott természetesen megkaphattam mindent, amit ott csak adni tudtak, köszönet azoknak, akik azt adták, na de attól az még nekem kevés volt. Ja, hát ez az oka. Na most, itt egy válaszút elé érünk, mert nem lehet pontosan tudni kívülről, hogy amikor valaki fölismeri, hogy mi minden miatt olyan, amilyen többek között, nyilván én is mindig benne vagyok, relatív szabadsággal rendelkezünk, de hát azért mégiscsak vannak genetikus örökségeink, és vannak a szocializációból fakadó tényszerűségek. Most lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy de jó, hogy ezt megláttam. Hát hiszen akkor nem is velem van a baj. Ahogy valaki mondta, hát akkor hát a fehérjéimmel van a baj, hát akkor a hormonokkal van a baj. És nem föltétlen jelenti ez azt, hogy bűnbakot kerestem, hanem egyszerűen csak valami teher lejön rólam, és azt mondom, hogy jó, hát akkor értem, hát ha abból ez következik, akkor értem. És egyszerűen elfogja őt egy lelki béke. Hogy akkor nem kell tovább keresnem, hát ez az oka. Hát akkor jól van, akkor így tudok élni, akkor rendben van.
Van magyarázat a viselkedésemre.
Akkor van magyarázat, valami akkor már nem érthetetlen. És persze szívesen tovább szövöm, mert emögött például azok a ki nem mondott, nem tudatos értékek vannak, hogy ja, hát akkor az életben csak van valami rend, akkor csak bizonyos dolgok kiszámíthatóak, akkor csak lehetséges, hogy az életben van valami célra irányultság, valami okokozatiság, valami értelem, valami rendező elv, esetleg valaki rendező, aki minden mögött van, esetleg talán akkor valami gondviselés is, akkor még azt is megéltem, hogyha nem velem van a baj, hogy talán még értékes is lehetek így. Tehát nagyon sok ki nem mondott szál sodródhat itt, fonódhat össze, illető megkapaszkodik benne, és azt mondja, ennyi nekem elég volt. Látom az okot, ez itt az okozat, és még ere is van ahhoz, hogy változtasson azon, amin eddig nem tudott. De ez vagy így van, vagy nem. Mert azt is tapasztaljuk, hogy például hányan mondják azt, akár még ilyen összefüggésben is, elmentem az atyához, és akkor az atya azt mondta, hát fiam, ez azért van, mert a bűnnek ez a következménye. Elmentem a pszichoterapeutához, a pszichoterapeuta elmondta, hát fiam, ez azért van, mert ez a kötődési zavar. És akármilyen okos választ is kaptam, semmit nem jelent nekem. És azt mondom, most akkor mi van? Hát ettől nem úgy nem lett jobb, szinte még rosszabbul is érzem magam. Nem lettem jobban attól, hogy tudom, hogy azért van ez, mert a génállományomban ez vagy az így van, vagy úgy, vagy azért, mert 20 évvel ezelőtt, meg 14 évvel ezelőtt valaki azt csinálta, hogy hát ettől jobb lesz az élet, az én életem nem lesz jobb. Tehát a második nagy lehetőség, hogy valaki hiába tud okokat, nem találja meg ennek kapcsán. Nem válik aktívvá, elevenné, személyessé, elérhetővé annak az élményszerű tapasztalata, fölfedezése, hogy na hát akkor az életemnek van értelme. És ilyenkor érdemes tovább menni. Éppenséggel, ahogy te kérdezted, hogy na milyen kérdéseink is vannak, vagy hogy érdemes akkor gondolkodni? Akkor azt mondjuk, semmi baj. Lehet, hogy valaki az okok révén nem került közelebb az életének az értelmét fölfedezendő, akkor nézzük csak, hogy ennek az eseménynek lát-e valami célját.
Tehát a második kérdés az ok után, a mi lehet az ok, a következő kérdés tehát a mi lehet a célja annak, pontosan, hogy ez történik velem?
Pontosan így van, vagy pedig, hogy milyen célt láthatok, vagy milyen célt tudnék megnevezni. Például Nik Vujicic, kezek, lábak nélkül születik. Serdülő korában öngyilkos akar lenni. És akkor azt mondja, hogy volt egy pillanat, amikor rájöttem, hogy valójában nem azért vagyok rosszul, mert nincsen kezem és lábam, hanem azért, mert az életemnek nincsen célja. És akkor, ha szabad így mondanom, célirányosan akarta, hogy az életének legyen célja, adott az életének célt, megnevezett ilyen célt, megtalálta, de meg is nevezte, ki is dolgozta ezt a célt, és egyszer csak lehetetlen fizikai állapotban, elnézést, vagy ezt így mondom, az életének megtalálta az értelmét.
Hiszen motivációs beszédeket tart szerte a világban.
Hát egyszerűen lenyűgöző, hogyha valaki őt hallgatja. Ez azt jelenti például, most képzeljük el, hogy Nik Vujicic leül és azt mondja, mi az oka annak, hogy nincs kezem és lábam. végül is nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy még ha kap is valamilyen választ erre a kérdésre, egyáltalán nem lesz tőle jobban. De ha talál egy célt a saját életére vonatkozóan, azon keresztül megélhetővé, elérhetővé válik az, hogy az életemnek van értelme. Ezért például nagyon sokan, akik leragadnak ott, hogy de mi az oka, mi az oka, mi az oka, és nem találják az okot, nem mennek tovább. Nem keresnek tovább, nem gondolkodnak másféleképpen, nem nyitnak ki újabb területeket, és ezért is tudnak annyira rosszul lenni. Mert azt gondolják, hogy ha nem találtam meg az okot, már pedig van úgy, hogy az okot nem találjuk meg. Meg találhatatlan események is lehetnek, aminek sosem fogjuk tudni az okát, de tudhatjuk a célját.
Az én számomra az nagyon megragadó ebben a példában, amit mondtál, hogy Nik Vujicic maga tudott célt adni az életének. Tehát, hogy ő ebben tevőlegesen részt tudott venni, hogy valami felé menjen, hogy valami mentén el tudja helyezni azt, ahogyan ő él, vagy ami értelme van annak, hogy ő mégiscsak él.
Igen. Például egy depressziós beteg, aki azt mondja, nem látom, hogy az életemnek volna értelme, legrosszabb pillanataimban véget is vetnék neki, de úgy döntöttem, hogy reggel fölkelek, emberi kapcsolataimat föntartom, és a munkámat elvégzem. Akkor is, ha fáj, ha nincs benne örömöm, hogyha nincs hozzá kedvem, hogyha, ezt akkor is megteszem. Azért, mert tudom, hogy ha valamit tehetek magamért, hogy jobban legyek hosszú távon, az éppen ez. De ez egy hősies emberi teljesítmény. Egy depressziós valakitől, akár egy ilyen embertől, ilyen időszakban azt mondani, hogy igenis megadom az életemnek a célját és értelmét, és ennek alapján fogok cselekedni, még akkor is, ha nincs hozzá kedvem. Vagy konkrétan itt és most nem is látom az értelmét, mert úgy tűnik föl nekem, hogy teljesen hasztalan. Nincsen visszajelzés, mert ugyanolyan fásult, nyomott, szürkének érzem magam.
Korábban a gondolkodás típusoknál beszélgettünk arról, hogy a folyamatok áttekintése, vagy az erre való képesség az mennyire fontos. De vajon ebben a kérdésben is segít az, hogyha valamilyen folyamatot látok abban, ami velem történik?
Igen, itt mind a két dolog fontos, hogy képes vagyok folyamatokat látni, és hogy összefüggéseket tudok látni. Hogyha ezt a kettőt meg még össze is tudom tenni, akkor az élet értelmének, értelmes voltának egy kincses bányájára találtam rá. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát, hogyha önmagában nézzük például a sérüléseinket, a veszteségeinket, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egyszerűen szörnyű, embertelen, érthetetlen, miért pont velem? Nem látok semmi okot. Ugyan már mi célja lehet az életnek éppen velem, hogy ez megtörtént? Vagy köszönöm szépen ezt a célt, köszönöm szépen, legyen másnak. Ha lehetett volna, én nem álltam volna sorba, és a többi, és a többi. És eltelik mondjuk 2 év, 4 év, 6 év, 8 év, akkor visszanézek, és azt mondom, na hát, hogyha ott és akkor ez nem történik meg, ma nem vagyok ilyen ember. Most már a szónak pozitív értelmében. Mert hogy, és hagyj hozzak erre egy-két példát, az egyik, bizonyos fejlődés krízis pontokon keresztül tud csak létrejönni, és válság nélkül nem is jön létre. Tehát amikor ott vagyok egy válság kellős közepén, hát azt mindenhova kívánom, csak az életemben nem. Eltelik néhány év, azt mondom, mennyi jó származott ebből a krízisből. Hát sose újultunk volna meg. Hány és hány házaspár kapcsolatát valójában a krízis menti meg? Most leegyszerűsítve mondtam, mert krízis nélkül nem lennének motiváltak arra, hogy azt az energiát befektessék, ami a régi nyomból való, rutinokból való, nem megfelelő egyensúlyból való kilépéshez szükséges. Vagy például saját élettörténetemben egy fölismerés, hogy elég korán túlságosan nagy felelősség került rám, vagy túlságosan nagy felelősséget vettem nem is tudatosan magamra gyerekként, túlságosan is azzal voltam elfoglalva, hogy egy egész családi kapcsolatrendszerben igyekezzek mindenkire hangolódni, valahogyan együttérzőnek lenni, empatikusnak, és nem dönteni a családtagok között, tehát meg kiegyensúlyozni, és a többi. Ezt persze belül végeztem, nem kért föl engem senki, de valahogy az élet ezt így adta.
Meg nem is biztos, hogy akkor éppen felismerted, hogy ezt csinálod.
Persze, hát gyerekként meg pláne nem. Ezért rengeteget szorongtam, úgy éreztem, mintha nem volna egy önfeled gyerekkorom, és a többi, és a többi. És most például a segítő hivatásomnak azok a készségek, amelyeket ott gyerekként valamiféle nyomorúságos helyzetből adódóan kellett kimunkáljak magamban, ezek a legnagyobb segítségeim. Hogy képes vagyok valakire hangolódni. Vagy el tudom fogadni, hogy valakinek igaza van, meg annak is, aki az ellenkezőjét mondja. Hiszen például egy olyan családban nőttem föl, ahol az apukám és az anyukám rendszeres konfliktusban volt, na de én voltam a gyerekük, és én nem akartam dönteni, hogy apát szeretem vagy anyát, én mind a kettejüket akartam szeretni, ezért tulajdonképpen már ahogyan a gondolkozás módom kialakult gyerekkorban megtanultam azt, hogy lehetséges az, hogy két embert szeressek, akik mondjuk nem szeretik egymást, vagy két embert szeressek, akik ellentétben vannak egymással, vagy akik épp az ellenkezőjét állítják, hogy ez lehetséges. És például családsegítőként ez a működésmód egyik alapkritériuma, hogy a segítő képes-e nem eldönteni, hogy most a feleségnek van-e igaza, vagy a férnek, hanem képes-e a kapcsolat mellé állni, és éppenséggel ezzel a melléállással a saját személyén keresztül megmutatni azt, hogy lehetséges a kapcsolat fönntartása, hiszen ő önmagában ezt a két embert össze tudta kapcsolni, nem pedig mereven elválasztva látja, főleg nem az egyikre azt mondva, hogy jó, másikra meg azt, hogy rossz.
Ugye, amit mondasz, az egy gyerekkori élményből fakad, és már egy felnőttkori munka során jelent a számodra segítséget. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok áttekintése kapcsán nekünk arra is kell gondolnunk, hogy ezek lehetnek egészen hosszú távú dolgok? Az egészen hosszú távú alatt azt értem, hogy mondjuk több évtized?
Hát hogyne, hogyne. Nyilvánvalóan másképpen veszünk részt itt és most valamiben. És teljesen más az, amikor vissza emlékszünk valamire. Hiszen ott más kerül előtérbe, más érhető el, más tárul föl, már egy más nézőpontból tudom látni, miközben az tulajdonképpen reálisan ott van. Csak amikor benne vagyok, nem érhető el. De mikor távolabb megyek, vagy fölülről nézem, vagy egy idő perspektívából, akkor nagyon is meglátom. És fordítva is van, hogy éppenséggel egy hatalmas élmény mégiscsak akkor a legelérhetőbb, amikor éppen átélem. És 2 év múlva, 8 év múlva föl tudom idézni, nagyon is rengeteg mindent föl tudok abból hozni, na de azért pont olyan már nem lesz, mint amikor éppen átéltem. Tehát annak, hogy éppen benne vagyok valamiben, van előnye és hátránya, de az biztos, hogy egyszerre nem látunk mindent. És nem is tudunk megélni mindent, ami pedig benne van.
Hát, hogyha utólag megértjük, vagy értelmet tudunk adni annak, hogy miért kellett bizonyos helyzetekben, akár küzdelmes helyzetekben részt vennünk, akkor az közelebb vihet tehát ahhoz is, hogy az életünk értelmét megtaláljuk. De hogyha már erről beszélgetünk, vajon az, hogy a szenvedést, amit nem tudok elkerülni, azt hogyan értelmezem, az mennyire múlik rajtam?
Vannak dolgok, amelyek nincsenek a mi kezünkben, de abban szabadok vagyunk, hogy milyen viszonyt alakítunk ki valamivel, amin nem tudunk változtatni. Az reális, hogy van valami, amin nem tudunk változtatni. De hogy a megváltoztathatatlanhoz hogyan viszonyulunk, abban relatív szabadsággal rendelkezünk. Ez azt is jelenti, hogy lehetséges, hogy a szenvedésben megtaláljam az életem értelmét, így mondanám, hogy értelmesen tudjak szenvedni. Hogy azt tudjam mondani, hogy ennek a szenvedésnek most itt, vagy megpróbáltatásnak nagyon is van értelme. Az életem értelme, értelmessége szempontjából. Ezért ezt a szenvedést nem is akarom elkerülni. Ilyen értelemben például a kötelességeinket is, azokat, amelyekhez lehetséges, hogy nincs túl sok kedvünk, csinálhatjuk szabadon és kötelességszerűen. Attól, hogy valami a kötelességem, még kialakíthatok hozzá egy szabad viszonyt, és kialakulhat egy nagyon kötött viszonyom is, amikor csak elszenvedek valamit, de ennek a szenvedésnek nem látom az értelmét.
De az élet értelme megtalálása kapcsán a szenvedésben találhatunk egy magasztosabb értelmet, egy magasztosabb célt?
Azt mondanám, hogy a szenvedésen keresztül, a szenvedés révén felfedezhetem azt, hogy az, ami most történik, még hogyha nagyon fájdalmas is, hozzá tartozik valamihez, ami számomra nagyon értékes. Hát éppen ma beszélgettem egy édesanyával, azt mondja, hát a szülés az olyan volt nekem háromszor is, hogy rettegtem, mikor jön a következő fájdalom, és az volt bennem csak, hát ez soha többet, de soha többet. Tehát ott és akkor azt mondom, soha többet, ezt kivállalta, hát eszemnél voltam, én nem vagyok normális. Igen ám, de például mi az, ami segít, hogy azt mégis végigcsináljam? Az, hogy azt mondom, hogy hát ez ennél nagyobb dolgot keveset tudok csinálni. Érdemes megkülönböztetni azt a szenvedést, aminek van értelme, attól, aminek nincs. Vagy azt a szenvedést, amiben reálisan azt tudom mondani, hogy na ebben meg lehet találni az életem értelmét, attól a szenvedéstől, amit a legjobb lenne elkerülni.
És hát vannak olyan fajta szenvedések is, amiket nem tudunk elkerülni, lehet ez egy betegség, viszont nincs olyan pozitív kimenetele, mint mondjuk egy szülés esetében. Ilyenkor hogyan állhatunk hozzá ehhez a leginkább reálisan, mégis úgy, hogy jól tudjunk lenni közben?
Hát éppenséggel, hogyha egy tágabb összefüggésbe tudjuk helyezni, vagy meg tudjuk nevezni, hogy mi is itt a lényeg. Hogy azt mondom például, hogy nagyon megterhelő az, ami most történik, már-már akár elviselhetetlen, de mégse ez a lényeg. És hogyha nem ez a lényeg, hanem valami más a lényeg, akkor elviselhetőbbé válik valami.
Hogyan adhatok másnak lényeget?
Inkább azt mondom, hogy fölismerem, fölfedezem azt egész élet filozófiám kapcsán, hogy számomra például ez és ez a lehető legfontosabb. Mondjuk azt mondom, hogy számomra a gyerekek hát szinte mindennél fontosabbak. És közben a gyerekemnek valami nehézsége támad, ami rám szülőre nézve rengeteg plusz terhet ró. És akkor leülök, és átgondolom, hogy mi a lényeg. Azt mondom, hát kétség kívül, de nem akarnám visszacsinálni a gyerekeimet. Hát inkább legyen így, mint hogy ne legyenek gyerekeim.
A döntés is az, amivel tehetünk azért, hogy megtaláljuk az életünk értelmét. Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MOM kulturális központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.